Tartsuk már a fejünket, imádkozzunk. Urunk, ahol Te jársz, ott megváltozik a világ. Azt akarod, hogy veled menjünk. Azért jöttél, hogy a vakok lássanak, a bénák járjanak, a tisztátalanok megtisztuljanak, és a szegények higgyenek Isten szeretetének. Mi vagyunk a vakok, a bénák, a tisztátalanok, a szegények. Tehát, hogy lássunk, hogy járjunk, hogy megtisztuljunk, s hogy higgyünk a szeretetnek, mely tőled jön. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük, mit szenvednek az emberek testben és lélekben. Erősítsd akaratunkat, hogy ne törődjünk bele az emberek bajába és szenvedésébe. Adj hitet, hogy kitekinthessünk az eljövendő időre, amikor Te legyőzöd a bajt és a szenvedést. Te vagy az orvos, gyógyíts minket, hogy lábainknak legyen ereje megállni, kezünknek legyen ereje, hogy cselekedjünk és áldjuk nevedet. Szemünknek legyen ereje, hogy felismerjük, mi lakik az emberben, hogy fülünkkel meghalljuk azt, ami halk és szelíd. Amen. A mai ige az a tegnapi ige, a Tesszalonikai levélnek, a második Tesszalonikai levélnek a vége, a harmadik fejezetből, a hatodik verstől. Testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint, a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlekedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és veszőtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem lett volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükkel kötjük a mi Úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levelünkben intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak. Ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Az egy közös jellemzője az Új és az Új Szövetségnek, hogyha összegyűjtenénk azokat a megszólításokat, amelyek azzal kezdődnek, hogy te, meg azok akkor is, ha ki van téve a személyes névás, akkor is, ha nincs, meg azokat, amik úgy kezdődnek, hogy ti, akkor az egy nagyon gyorsan eldőlt verseny lenne, mert a ti az mindig többségben van, minden könyvben többség van, mint az, hogy te. Még a Zsoltár könyvében is, amelyik a legszemélyesebb imádságokat tartalmazza, mert hogy az Isten gyermekeinek az élete az közösségi élet. Így van ez a Biblia első felében, az Ószövetségben is, ahol Izrael mint népet, mint kollektívumot szólítja meg leggyakrabban Isten a prófétáin keresztül, és aztán persze vannak minősített pillanatok, amikor személyesen magához, a prófétához, vagy éppen valaki ez, aki nagy bajban, nagy nehézségben, elveszettségben van, személyesen szól Isten. Ilyen klasszikus helyeket ismerünk a Biblia mind a két feléből. Ne félj, te ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak vagy. Pedig az Új Szövetségből, ami szintén egy szép régi himnusznak a idézése, serkenj fel te, aki aluszol és támadj fel a halálból. A te és a ti együtt, a te az mindig benne a tiben, és ami még nehezebb, a ti az benne van abban, hogy te. mind Izraelnek az életében, mind pedig a keresztény gyülekezetnek az életében, és most már hosszú hetek óta olvassuk az Új Szövetségben Pál apostolnak a leveleit, melyik mindig e körül a téma körül mozog, e körül a téma körül forog, hogy az a személyes megszólítás, az a személyes kihívás a régi életből az új életbe, ami mindenkinek személyesen osztályrésze, bár nem véletlenül olvassuk az apostolok cselekedeteiben, és hit ő és az ő házanépe, benne vannak a gyermekek, benne vannak még a szolgák, a rabszolgák is, benne van a házastárs, benne van az idősebb generáció, a középgeneráció és a következő három generációs megtérések, ezt is mondhatnám, tehát ott is valami kollektív döntés születik valamilyen módon, a családfőnek az életének a megfordulása kisugároz mindazokra, akik ott vannak körülötte, és biztos, hogy van ebben egy alázat, meg van valami fajta arhaikus életmód is, miért ne lenne, hogy akkor együtt döntenek, mert a te-ben, a te-nek a megváltozásában ott van benne a ti. És aztán az első gyülekezetek, azok a családok, aztán a házi gyülekezetek, és így terjed a kereszténység, és aztán Pál apostol azt az élet megfordulást, azt az élet átalakulást, ami ott történik ebben az első generációban, azt újra és újra arra fordítja, hogy te most akkor úgy gondolod, te most akkor rendben vagy, te most akkor megszabadultál, te most akkor megértetted, te most felismerted, te most megváltoztattad, te most pályát módosítottál, te most megfordultál, annyiféle módon lehet ezt kifejezni, téged megrázott, megszólított, betöltött, most már benned van az új élet, te benne vagy az új életben, rengeteg rokonértelmű kifejezés van erre, mindegyik egy-egy szempontját, aspektusát, rétegét világítja meg ennek az új életnek, de mi van a másikkal, mi van a másik emberrel, mi van a testvérrel. Ez a hármasság. Ez ott van, nem valami fajta addíció, nem valami járulékos elem az, hogy mi van a fele baráttal, mondjuk ezt a szép régies kifejezést. Én, Isten és a fele barát. Ez a, ha azt mondanám, hogy háromszög, az azért nem jó, mert az egy zárt dolog, ez meg egy nyitott dolog, mert hogy nem csak egy fele barátja van az embernek, hanem több is. Ez egy, hogy mondjuk így, hogy ez egy alapvető egymásra utaltság és összekötöttség. Amikor az Isten kapcsolatunk megméretik az ember kapcsolatunkon, és az ember kapcsolatunk megméretik az Isten kapcsolatunkon. És ezért ez akár kegyesnek tűnő bevezető is, ahogyan ezt a részt Pál apostol bevezeti, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek. Testvéreim, arról még lesz majd szó, és ez a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek. Ez az a, hogy mondjam így, még ha talán egy kicsit provokatív is, ez az a kerülő út, amin keresztül eljutunk a fele baráthoz. Van egy olyan alap tapasztalata, én azt mondanám, hogy az embernek, de a keresztény embernek egészen biztosan, hogy ez a közvetlen, ez a direkt, ez nem működik, ez csődöt mond, ezt elrontjuk. Vagy ő rontja el, vagy én, vagy mi együtt rontjuk el, és az Új Szövetség népe, Krisztus gyülekezete kerülő utat ajánl. Próbáld meg az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Milyen az az ember-ember közti kapcsolat, amelyik nem közvetlen, nem direkt, hanem mondjuk így, hogy indirekt, mert Jézus Krisztuson keresztül közelít. Ez is nagyon sokféle módon van leírva, ez a hármasság, hogy hogyan is jelenik meg az embernek az életében, mint valahol a teremtésnek egy alapstruktúrája. Szent Ágostonnak volt az a, majdnem azt mondtam, hogy szórakozása, hogy összegyűjtötte azokat a hármasságokat, amik egyszerre utalnak a Szent Háromságra, meg az ember és Isten közötti hármasságra. A fele barát, én és Isten, így nevezte ezt, hogy Vestigia Trinitatis, a Szent Háromságnak a lábnyomai itt ebben a világban, és hogy a Szent Háromság titkában van az egyik nagy titok, a hármasságban az a társasság, hogy Isten önmagában is társas lény, és azt akarja, hogy mi is társas lények legyünk. És akkor már is ott vagyunk az emberi konfliktusoknak a világában, ismerjük ezt a mondást, hogy se vele, se nélküle, nem jó az embernek egyedül, együtt meg még kevésbé. Ezt a fajta, mondjuk így, hogy nevezzük antropológiai pesszimizmusnak, ez köti össze a konzervativizmust a bibliai emberképpel, antropológiával, hogy alapvetően az ember természetét illetően pesszimisták vagyunk, nagyon pesszimisták vagyunk, azért, mert az Isten megváltását illetően meg nagyon optimisták lehetünk. És hogyha azt mondjuk, hogy konfliktusok, akkor igazából azt a helyzetet, ami itt a tesszalonikai levél végén van, nem is mondjuk el pontosan, hiszen itt arról van szó, hogy vannak akik, még azt hiszem vannak ilyen fordítások is, a magyarban is, akik egyszerűen lusták és nem hajlandók dolgozni. Ravasz László így fordítja, hogy lopják a napot. Még mindig jobb, ha napot lopják, mint ha valami mást, de ez is mindenképpen haszontalan, ez a hasznos és haszontalan, még egy szójáték is van benne. Hasznot nem tesznek, de haszontalant igen, valami ilyesmi ez a szójáték. Itt egyértelműen meg vannak nevezve azok, akikkel valami baj van, és azokat szólítja meg, akikkel úgy tűnik, hogy nincsen baj, és azt kéri tőlük, hogy ígysétek azokat, akikkel baj van. És hát így tulajdonképpen, és el is mondja, hogy mi is ennek a bajnak a forrása, honnan van a tétlenség, honnan van a haszontalanság, honnan van a munkának a kerülése, akkor, amikor lenne munka, ez egy fontos, és a közmondásban azzal a rövidítéssel, amivel átment úgy igazságtalan, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, aki nem akar dolgozni, ne is egyék, ez egy fontos különbség, honnan is van ez a haszontalanság. És akkor az egy másik kifejezés itt, ami a rendnek a szavából jön, az a rendetlenség. Aki sem a külső rendrehez nem alkalmazkodik, se belső rend nincs benne. Az az elképzelése, az a gondolata itt Pál apostolnak, hogy az a rend, amit Isten ebbe a világba helyezett, az bensőségesíthető, az belső rendé is válik akkor, ha megnyitjuk előtte az életünket. És ennek a rendnek a hiánya, amire sok szavunk van, egyre több szavunk van, úgy tűnik ez egyre inkább jellemző, az a szétesettség, az a széthullás, az a depresszió, vagy nem tudom, hogy kéne ezt nevezni, abból következik a haszontalanság, a tétlenség, a szerkezeti nélküliség, a belső tartás nélküliség az, amit bizonyára ismerünk, természetesen csak másokban ismerjük ezt a bajt, és akkor ezek azok az emberek, akikre, és itt is ilyen rokonértelmű szavak vannak, akik élősködők, vagy mondjuk így, hogy energiavámpírok, mindig a másiktól várják azt, hogy valamilyen módon adjon nekik tartást, mert azt a külső tartást, amit Istennek a rendje fölkínál, azt nem tudják bensőségesíteni, hanem a másiktól várják, hogy valamilyen módon tartsa őket. És akkor persze jól fogalmazunk, hogyha azt mondjuk, hogy ismerjük, nem csak a másikban, hanem ismerjük magunkban is, mert az is egy tapasztalata a keresztény életnek, és nem véletlen Pál apostolnak, szintén az apostol intései között az a mondat, hogy aki azt gondolja magáról, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, hogy milyen hirtelen ki tud futni, össze tud omlani, szét tud esni a rend az életünkben, amikor mi is elveszítjük azt a belső tartást, ami a külső, az isteni tartásból következik. És akkor mi van? Kérdezhetnénk, hogyha mi fölismerjük ezt akár a másban, akár magunkban, és akkor gondolhatunk arra, hogy milyen jó, hogy ma már a konfliktuskezelésnek annyiféle módja van, hihetetlen konjunktúrája van annak, hogy hogyan is lehet a konfliktusokat kezelni, mindenfajta ajánlatok, kurzusok, technikák, praktikák vannak erre. Már elég régóta van ez így, akár a gyermeknevelésben, akár a konfliktus kezelésben, akkor is pszichológushoz kell vinni a gyereket, ha nem eszi meg a spenótot, mert ki tudja, hogy milyen súlyos baj van vele, és ezzel nem akarom ezeknek a módszereknek, meg technikáknak a jogosultságát elvitatni, bizonyára van szükség rá, mi a teológián külön megtanuljuk ezt, hogy mi az a pont, amíg tart egy lelki gondozói beszélgetés, és mi az a pont, ahol föl kell ismerni, és ezt meg kell tanulni, hogy valakinek, így mondják ezt, hogy professzionális segítségre van szüksége, olyan képzett lelki szakemberre, aki fölismeri a bajnak a gyökerét, vagy legalábbis nem csak fölismeri, hanem valamilyen módon úgy tud segíteni, hogy ahhoz bizony egyfajta szaktudás is tartozik. Tehát van ennek jogosultsága, de keresztény emberek között, és hangsúlyozott, hogy keresztény emberek között csak akkor van jogosultsága bármilyen segítségnek. És azért ez a munkának, mégiscsak egy munkahely lennénk, a munkának a világában azért ez egy elég súlyos kihívás a vezetőknek, vagy bárkinek, aki úgy gondolja, hogy a másikkal kapcsolatban neki bármilyen elvárása, kritikája, véleménye fogalmazódhat meg annak kapcsán, amit ő tesz. Az alaphelyzet tisztázása nélkül nincs jogunk beleszólni a másiknak az életébe a keresztény közösségen belül. És az alaphelyzet pedig az, ami így hangzik, az utolsó mondat, amit kétszer olvastam föl, nem ellenség, hanem testvér. Hogyha nem tud testvérként szólni, akkor inkább hallgasson. Egy másik helyen így írja ezt a Pál apostol, hogy ti lelkiek, ti, akik lélekben vagytok, intsétek azokat, akik eltévejednek. Mi van akkor, ha nem lélekben történik mindez? Ha tisztázatlan indulatokból történik? Ez az alaphelyzet, ez az a kerülő út, amiről az előbb beszéltem, ez a nem ellenség, hanem testvér. Ebben van egy, az én generációm ismeri ezt a kedves, primitív, régi viccet, amikor a pártgyűlésen vita van arról, hogy most akkor a Szovjetunió az a barátunk, vagy a testvérünk. És a helyes megoldást jelenkezik Józsika a maga egyszerű tudásával, és azt mondja, hogy hát természetesen testvérünk. Nagyon jól mutat, meg tudná indokolni? Hát mert a barátunkat megválasztjuk, a testvérünket azt nem tudjuk megválasztani, úgyhogy ezért a nagy Szovjetunió az a testvérünk, és ebben a el is velem, hogy nem túl kreatív viccben, azért mégiscsak van egy olyan gondolat, ami igaz a keresztény életre is. A keresztény testvérünket nem mi választjuk meg, nem mi válogatjuk, nem mi választjuk ki. Ugye ez egy alapvető egyházi konfliktus újra és újra, amikor ismerjük ezeket a lelki vándormadarakat, hogy csúnyák kifejezést ne használják, akik hol itt akarnak lelkileg jól lakni, hol ott, aztán rögtön az első konfliktussal, a testvérekkel már mennek a következő körbe, mert ott akkor még mindig van néhány hónapjuk arra, hogy kiderüljön, hogy összeférhetetlenek, aztán mennek tovább, mert mindenki összeférhetetlen rajtuk kívül. Ez az, ami miatt a valamilyen módon próbáljuk a parókiális rendszert megőrizni, hogy van egy gyülekezeted, oda tartozol, oda menjél, azokat fogadd el, akik ott adattak számodra, azokkal próbálj meg testvéri közösségben lenni, mert mi lenne, hogyha szavazás, vagy válogatás, vagy netán valami fajta tesztek alapján válogatnánk ki, hogy kivel illünk legjobban össze keresztény testvérként, és akkor mi van a resztűrel, mi van a maradékkal, akik nem találták meg a közösségüket. Szóval van ebben valami mély meghatározottság, alapállás, hogy azokat, akik adattak, és nem mi keresgéltük, és választottuk, és válogattuk, azokkal ez a testvéri kapcsolat, ami csak akkor működik, ha van kerülőút. Hogyha nem vállaljuk ezt a kerülőutat, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek titeket, akkor biztos, hogy nem fog működni. Ez a kerülőút, ez azt jelenti, hogy ő köt össze, hogy ő általa valósul meg, és hogy a testvériség az egyfajta közös adopció alapján történik, mindannyian Isten családjába befogadás útján, fogadott gyermekként tartozunk bele. Ezt nagyon szépen kifejezi Martin Bubernek, a híres zsidó vallásfilozófusnak ez a mondata, hogy úgy is le lehet fordítani ezt a parancsot, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, hogy szeresd fele barátodat, mert éppen olyan, mint te. És ez két dolgot jelent, megváltásra szorult és megváltott. Még talán valami furcsaság itt a végén, amit csak itt a munkahelyi kapcsolatok miatt idehozok, van talán benne egy kis irónia is, az, hogy Pál üzenget. Azt mondja, hogy mondd meg nekik. Nem neki írja a levelet, hanem azoknak a testvéreknek, akikkel kapcsolatban van, akik majd továbbítják a levelet. Eszembe jut néhány munkatárs, amikor mondom, de azért majd szóljál neki, hogy azt ott nem jól csinálta, és akkor egy kis szemtelen visszafordulás, hogy miért nem mondod meg nekik te? Miért üzengetsz másokkal? Itt persze egy pári levél van, és a levél útján próbálja elérni ezeket a testvéreket, de azért ez egy nagyon... egyszerre nagyon radikális, és közben pedig, hát mondjuk azt, hogy két irányba radikális ez az ige, ez az utolsó két mondat, az szinte ellentmond egymásnak. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, írjátok föl, van egy listája, ne tartsatok vele kapcsolatot, kirekesztés, hogy megszégyenüljön. És amikor így azt gondolnád, hogy na, hát ezt kell csinálni, ki kell közösíteni azokat, akik nem hajlandók abba a rendbe illeszkedni, ami egyszerre külső és belső rend, és akkor hozzáteszi, de ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Ezen elgondolkozni egyrészt a radikalitás, a kizárás a közösségből, a kirekesztés, a másik oldalon meg a testvérként való rátekintés, na, aki ezt meg tudja csinálni, az a Krisztusban fundált emberi kapcsolatoknak nagy bűvésze tud lenni. Valakit úgy kizárni időszakosan a közösségből, a velünk való közösségből, hogy abban ő testvéri intést lásson, azért az egy komoly vállalkozás, de Pál apostol erre buzdít bennünket, úgyhogy miért is ne próbálnánk meg úgy segíteni a másiknak, és erről szól valójában a dolog, mert ismerjük ezt a nivellálást, arról szól valójában ez az ige, hogy a fölismert igazságot egy másik ember életével kapcsolatban, azt ne hallgassuk el, azt ne szelidítsük le, azt ne, annak ne törjük le az élét, annak ne verjük el a hegyét, annak, hogyha az a dolgunk, hogy valakinek azt mondjuk, hogy ez most így nincs rendben a Krisztusban, akkor azt ne próbáljuk meg kikerülni. Akkor ne a ne szólj szám, nem fáj fejem irányába menjünk el. Nekünk itt mondhatom, hogy a kerületnek az életében nagyon sok kellemetlen beszélgetésünk van, ami szívesen megúsznánk. De hogyha fölismeri az ember, és itt azt kell mondani, akkor azt kell mondani. És akkor már csak a második fele van ott, viszont ezt csak akkor szabad mondani, ha nem úgy mondod, mint ellenségnek, nem úgy mondod, mint kívülállónak, nem úgy mondod, mint egyszerűen munkavállalónak, nem úgy mondod, mint egyszerűen valakinek, akinek látod, hogy nem végzi el a megfelelő munkát, ami rá van bízva, hanem úgy mondod, mint testvérnek. Ez egy hihetetlenül erős, világos összekapcsolás. Nem megspórolni a tiszta, világos beszédet, és ezt úgy mondani, hogy testvérként mondani. És ez az intés, ennek még utána néztem különösen, hogy mit is jelent ez az intés, ennek köze van az értelemhez, ezt tulajdonképpen így lehetne mára lefordítani, ez is egy kicsit slang már, hogy rendet rakni a fejében. Ez a nuéteo, az a rendet rakni a fejében. De még mielőtt ezt elkezdenénk, érdemes megvárni, még az Úristen rak rendet, nem csak a fejünkben, hanem a szívünkben is. Ebben imádkozzunk. Az imádság, amivel kezdtem, és ezzel is szeretném befejezni, ez a Newman bíborosnak, egy angol bíborosnak az imádsága. Azt fordítottam le. Urunk, ahol te jársz, ott megváltozik a világ. Azt akarod, hogy menjünk veled. Azért jöttél, hogy a vakok lássanak, a bénák járjanak, a tisztátalanok megtisztuljanak, és a szegények higgyenek a te szeretetednek. Mi vagyunk a vakok, a bénák, a tisztátalanok, a szegények. Tedd, hogy lássunk, hogy járjunk, hogy megtisztuljunk, hogy higgyünk a szeretetedben, mely tőled jön. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük, mit szenvednek emberek, testben és lélekben. Erősítsd akaratunkat, hogy ne törődjünk bele az emberek bajába és szenvedésébe. Adj hitet, hogy ki tudjunk tekinteni az eljövendő időre, amikor te legyőzöd a bajt és a szenvedést. Te vagy az orvos, gyógyíts minket, hogy lábainknak legyen ereje megállni, kezünknek legyen ereje, hogy cselekedjünk és áldjunk vele, szemünknek legyen ereje, hogy felismerjük, mi lakik az emberekben, és hogy fülünkben legyen erő meghallani azt is, ami halk és szelíd. Hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk együtt az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.